Folytatódik a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora, amelyet a Brux Info közreműködésével készítünk.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
15 évvel ezelőtt még a munkanélküliségi ráta foglalkoztatta a magyarokat, manapság pedig már a munkaerőhiány. Olyannyira, hogy 2019-re jelentősen megnőtt a külföldi munkavállalók itthoni foglalkoztatása, miközben sok magyar fiatal él az uniós csatlakozás nyújtotta szabad munkavállalás lehetőségével, és Nyugat-Európában próbál boldogulni. Foris Györggyel, a Brux Info brüsszeli irodájának igazgatójával térképezzük fel a helyzetet.
A dolog nem csak egyéni munkavállalói szinten, hanem a csatlakozási tárgyalások delegáció szintjén is egy állandó, konstans, tudati tényező volt. Azért fogalmazok így, mert nem feltétlenül mindig beszéltek róla, de mindig gondoltak rá. Azt mindenki tudta, hogy ha összetolják a kelet-európai, köztük a magyar gazdasági teret és piacot, a versenyben fényévekkel előbbre álló gazdag nyugati északi piacokkal, mert hiszen végül is erről van szó, amikor azt mondjuk, hogy részeseivé válunk az egységes belső piacnak, akkor ott több területen objektív okok miatt a mi országaink egyértelműen versenyhátrányba kerülnek. A tőkemozgásban értelemszerűen nem a magyar tőke fog beruházni Hollandiába, hanem fordítva. A know-how-ban, a technológia átvitelben szintén a nyugatiak a forrásország, és mi vagyunk a vásárló befogadó, és nagyon-nagyon sok termék szolgáltatás esetében is, az nálunk esetleg már évtizedeknek, talán évszázadok óta működő iparágak le tudják nyomni a magyarokat. Ez persze a tárgyalások alatt nagyon sok átmeneti kedvezmény, halasztás, kivételes elbánás kivívásával sikerült valamennyire tompítani, de persze ez csak egy behatárolt időre. Egyetlen olyan terület volt, ahol a keletiek úgy érezték, hogy kompenzálni tudnak, és az pedig a munkavállalás, a munkaerő. Mert az kétségtelen, hogy abból fakadóan, hogy a mi térségünk pláne a csatlakozás idején GDP-ben, életszínvonalban, szociális költségekben összehasonlítva a nyugatiakkal sokkal alacsonyabb szinten állt, lehet, hogy önmagához és saját költségeihez képest még mindig drága volt. Volt egy versenyelőny. A keleti munkavállaló kevesebb költségért, kevesebb bérér, ha úgy tetszik, olcsóbban tudott, legalábbis ez volt az elképzelés, a drága nyugati piacon megjelenni, akár mint egyéni munkavállaló, akár mint egyéni szolgáltató, akár mint kiküldött munkavállaló, valamilyen kelet-európai szolgáltatást végző, főleg építőipari cég helyi szinten megjelenő munkaereje. Mindenképpen arra számított mindenki, hogy itt a kelet-európaiak ki tudják használni a átmeneti gazdasági hátrányból adódó munkavállalási verseny előnyüket. Ezt tudta mind a két fél. Tehát tudták a keletiek, amikor elvállalták a sokkal versenyképesebb nyugati árukkal szembeni piacnyitást, hogy ott veszíthetnek, és tudta a nyugati oldal, hogy ha megnyitja a munkaerő piacot, akkor a keleti munkaerő olcsóbb lesz. Tehát így indult az egész, és ez volt a nagy álom, hogy ott majd sikerül az alacsony költségtényező miatt egyfajta gazdasági kompenzációt elérni, végül is a munkaerő, ha hazaforgatja a bevételeit a belső, a hazai piacra, annak van gazdasági következménye is.
Mennyire volt jelentős ez a piac a nyugat számára, ez a közép-kelet-európai régió?
Hát csak nézzünk körül, hogy Magyarország, amelyiknek nem volt autógyártása, ma azért több autógyárnak a vendéglátója, vagy más nagy autógyáraknak a beszállítója. Olyan részegységek készülnek Magyarországon, amelyek az össze-európai autógyártásnak fontos alkotó részei. Tehát az ipari folyamatoknak egy bizonyos szintjén, sajnos jellemzően ez nem annyira a fejlesztés, vagy a továbbfejlesztés, vagy a magasabb szintű termelés fázisa, hanem inkább az alsóbb szint, de abban viszont masszívan megjelent. Egyébként nem ismeretlen módon ott is egyebek között az alacsonyabb költség, munkaerőköltség okán, ami párosult azzal, hogy viszont a képzettség, a szakképzettség, a felkészültség, az például magasabb, mint egy harmadik világbeli.
A nyugat-európai államokban, ha lehet így fogalmaznom, akkor mikor verték ki a biztosítékot a kelet-európai munkavállalók, mert hogy kiverték, az biztos, leginkább ékes bizonyítéke ennek Nagy-Británia, ugye itt a lengyel vízvezeték szerelőtől elkezdve a román munkavállalókig sok minden szúrt a szemüket a briteknek, és ez is hozzájárulhatott, ha legalábbis benne lehetett a kiválásba.
A vízvezeték szerelő egyébként francia példa, Jacques Chirac francia elnök kampányolt ezzel az akkori politikai vitákban. és harcolt egyúttal az akkori szolgáltatás irányelv ellen mellesleg sikeresen. Először ez a téma nagyon exponáltan 2004-ben jött elő, amikor Bolkestein, akkori biztos, behozta azt a kezdeményezést, hogy fel kellene szabadítani teljes egészében a szolgáltatások piacát. Végül is töredék szolgáltatási tevékenység nyúlik át határokon túlra, miközben a nemzeti gazdasági tevékenységeken belül egyes helyeken 70%-ot már a szolgáltatást teszik ki. Volt ilyen számítás, hogy több száz milliárd euróval meg lehetne növelni a kereskedelmi forgalmat a tagországok között, hogyha a szolgáltatás is ugyanolyan könnyen tudna mozogni, mint az áruk mozgatása. A probléma akkor merült fel, amikor kiderült, hogy Bolkestein ezt a keletiek felé úgy akarta megvalósítani, egyáltalán mindenki felé, de a keletieknél merült fel ez kognióként, hogy a származási ország elvét alkalmazta volna. Azaz a más országban vállalkozókra azok az előírások, így például a szociális bérezési előírások is lettek volna érvényesek, ami a kiküldő országban érvényes, nem pedig ahol a munkát végzik. Ezzel mintegy ténylegesen borítékolta volna azt, hogy az összes olcsóbb országból érkező munkaerő állandóan alul kínálna majd a helybéli munkaerőnek és a helybéli szolgáltatónak. Ezzel azonnal föllázadtak. Az Európai Parlament 2004-2005-ben rendszeresen vitatta ezt, és gyakorlatilag minden párt, minden nyugati, régi tagországbeli párt, de főleg értelemszerűen a szocialisták, szociáldemokraták, baloldaliak, zöldek voltak tőle rettenetesen kiakadva, de hát, mint mondtam, Jacques Chirac is ezzel ellen harcolt, akire az nehezen ráhúzható, hogy baloldali politikus lett volna. És volt is változtatás a szolgáltatás irányelvnél, azért hajtottak végre módosításokat, például belekerült a kötelezően átvevendő helyi minimálbér tiszteletben tartásának a kötelezettsége. Talán el is aludt volna a szolgáltatás irányelv körüli vita, mert végül is egy adott formában azt elfogadták és hatályba lépett, de utána jött a gazdasági válság, és a gazdasági válság megint a régiek, a nyugatiak, az északiak körében, a nettó befizetők körében rendkívül kiélezte a szociális feszültséget. Hirtelen nagyon nagy értékké vált a munkahely, hiszen a válságban a munkahelyek szűnnek meg jellemzően, és ott akkor hatványozottan problematikussá vált és kérdésessé vált, hogy egészséges dolog-e, ha közben itt megjelennek keleti munkavállalók, és még mindig alá kínálnak a helyieknek. Jó lehet most már nem olyan durván, hogy ott teljesen a hazai szintüket hozzák, de például mindenhol csak minimál bért fizetnek, miközben jellemzően a tényleges munkavégzők ezért ennél drágábban dolgoznak már, viszont a fogyasztó orientálódni fog az alacsonyabb ár felé. Innentől datálódik az a folyamat, ami elvezetett a közelmúlt több új hatály, jogszabály alkotásához vagy előkészítéséhez az egyenlő munkára egyenlő bérvita, ami már teljesen nyugati alapra akarja helyezni a kelet-európaiak szerint.
Ez ugye a kiküldetés irányelve, és ugye nemrég fogadták el az Európai Parlamentben.
Igen, a kiküldött munkavállaló irányelv már átment. Ennek a legutolsó csatatere idén tavasszal a közúti fuvarozás elbírálása volt, vajon az is ugyanolyan kategória legyen, mint a kiküldött munkavállalói megközelítés minden más területen. Az Európai Parlament itt is egyelőre, most még csak maga számára, hogy olyan tárgyalási álláspontot szavazott meg, minimális többséggel megszavazta, ami támogatja a kiküldött munkavállalónál alkalmazott megközelítést, nevezetesen egyenlő munkáért egyenlő bér. Aki amelyik országban dolgozik, ha valamit végez, ugyanazt a bért kell, hogy kötelezően kapja, mint amit a helyiek kaphatnak, nem kínálhat alá.
A kelet-európaiak szerint ez hátrányosan érinti a kelet-európai cégeket, munkavállalókat. A munkavállalókat talán nem, de a cégeket ellehetetlenítheti, nem?
Mindenképpen az a fajta előny, amire azt mondtam, hogy még a csatlakozási tárgyalások idején egyfajta borítékot helyzetelőnyként kalkuláltak, az gyengül, sok esetben el is tűnik. Egyébként ezért is vannak nagyon kiakadva a kelet-európaiak, mert úgy érzik, hogy ezzel a régi tagországok felmondtak egy hallgatólagos egyetértést, mi beengedjük a ti versenyképesebb áruitokat, ti beengeditek a mi olcsóbb munkaerőnket. Erre persze a válságot megélt, új helyzetből tárgyaló régi tagország érvelés az, hogy ha te kizársz bizonyos árukat a mieink közül a te piacodon, tehát hogyha Kelet-Európa korlátozza a tőkebevitelt, vagy pedig egyes árucikkek bevitelét, vagy megdrágítja, akkor egyes vállalkozókat esetleg érint ez a manőver a régi országok körébe, de nem okoz társadalmi feszültséget. Ha viszont a kelet-európai munkavállalók nagy tömegben megjelennek a nyugati térfélen, akkor nem csak egyszerűen letörnek bizonyos bérszinteket, hanem adott esetben a helyi szakszervezetek évszázados mozgalma által kialakult szociális ellátási és garanciális viszonyokat is felvizezhetik. ami már társadalmi feszültséget okoz, különösen akkor, hogyha posztválsági helyzetben vagyunk, és az lenne a cél, hogy a válságba károsodott társadalmi rétegeket kompenzálják. Itt értek össze az aktuális események egy korábbi tárgyalási megfontolásra.
Egyébként, hogyha ezt plasztikus példával érzékeltetnénk, hogy miről szól ez a történet, akkor arról, hogy például a Notre Dame felújítását nem végezhetnék adott esetben magyar vagy kelet-európai cégek.
Végezhetnék, csak ugyanazt a bért kéne kifizetni, mint egy párizsi cég fizeti a saját munkásainak.
És azt meg nem tudják kitermelni.
Úgy már nekik nem gazdaságos oda kivinni őket, és az egész ügyletet lebonyolítani, illetve akkor meg kellene szervezniük azt, hogy valamilyen formában már intézményesítetten rendszeresen jelen vannak a francia piacon, és nem jelent plusz költséget, hogy még néhány munkást elküldenek a Notre Dame-hoz is.
Fóris Györgyöt, a Bruxinfo brüsszeli irodájának igazgatóját hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten jelentkezünk. Németh Zoltánt hallották. Viszonthallásra!